az ember, egy léha, egy könnyelmű senki.
Lila tinta, színes percek örkén szellemében.
És mégis mi nagy dolog embernek lenni.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és mindenek előtt be kell jelentenem, hogy lesz egy nagyon rövid, tömör időjárás összefoglaló az Iván Jóvoltából, aki erre mindig nagyon készül, és nagyon fontosnak tartja, hogy például a 2043 áprilisi ismétlés hallgatói megtudják, hogy ma 2022. június 27-én milyen idő van. Milyen idő van, Iván?
Nem, gyorsan el kell mondanom, hogy amikor ismétlünk, akkor ne tessék azt gondolni, hogy az akkor történik. Az ismétlés azt jelenti, hogy ugye azt hallják, amit az élőadás napján mondunk. Tehát még egyszer figyelem, ismétlő hallgatók, nehogy bedőljenek. Lehet, hogy mire én azt mondom, hogy vakítóan süt a nap, iszonyú meleg van, lehet, hogy addigra éppen jégeső hull a városban. Én viszont a mostani időjárás mondom, jöttem befelé ide a stúdióba, meg bevallom őszintén, bár nem kell ezzel dicsekedni, mert ugye jobb tömegközlekedni, mint autóval jön, de én hajnalba keltem, és nehezen tudtam volna buszozni. Hát megmondom őszintén, már akkor nagyon meleg volt, olyan 7 óra körül, és most tessék vigyázni, és hát lehet, hogy ez a miért majd a főszerkesztő jól letolt bennünket, mert én most mindenkinek felhívom figyelmét, hogy nagyon meleg lesz ma. Kérem, ne menjenek árnyékba, azt akartam, de árnyékba menjenek, és a napon nem maradjanak, és mindenféle kenőcsökkel kenjék be magukat, ha nem akarnak saját magukra bajt hozni, visszaadom a szót Szerényi Gábornak.
Hát hűséges hallgatóink az előző hangban már ugye fölismerhették Frank Iván szerkesztő műsorvezető társamat. Én magam Szerényi Gábor vagyok, és hát nagyon fontos munkatársunk, Mohácsi Miklós, ugye, aki a klaviatúra főmérnöke, és egyáltalán, aki által lehet minket hallani. Egy picit megfordítom a sorrendet, hogy a második óra vendége Szunyogi András képzőművész, aki korunk Barcsai Jenője, Leonardo da Vinci-e, Ajtósi Dürere. Ő annyira készült a mai adásra, hogy elküldött nekem egy fényképet, Kopenhágában készült a fénykép, és Szendrei Júliát ábrázolja, és nagyon kedves volt, hát én ezt természetesen tudtam, ezt a szobrot, de hát ő hozzá akart járulni az információkhoz, hogy az első vendégünk, akit végre valahára bekonferálhatok, Gyimesi Emese, sok szeretettel köszöntünk téged itt a stúdióban.
Szeretettel köszöntelek én is benneteket és a hallgatókat.
Azt gondolom, hogyha valaki egy picit csak belelapoz hevenyészetten, átalbotában az interneten, a keresőben a nevedhez, akkor egyszerűen sokasága jön a különböző interjúknak, cikkeknek, recenzióknak, ismertetőknek, hogy a te munkásságodnak nem az egyetlen, de jelentős része az Szendrei Júliáról, akit hát ugye azt hiszem mindenki tudja, hogy Petőfi Sándor felesége is volt, mert ugye vele összesen csak 2 évet élt, ezt tőled tudom, egész megdöbbentem. És 40 évet sem élt, és ugyanakkor egy igen jelentős irodalmi munkássága van, ami nem csak azért érdekes, mert hogy egy ilyen híres embernek volt a felesége, hanem tulajdonképpen alanyi jogon is.
Emese nem sokára beszélhet.
Igen. Most gondoltam egy kérdést neki szegezek, de hát az
nem,
Iván...
Nem, várjál majd utána, igen, csak én igen, azt akartam mondani. Nem hogy, hogy ugye ez, hogy csak azt tudtuk róla, hogy Petőfi veresége.
Hát de a közvéleményben.
Emlékszem, hogy általános iskolában, vagy középiskolában is, még csak azt, annyit tanítottak róla, hogy igen, hogy Petőfi felesége, meg hát, hogy Labolcsfalvi Rózával ők ketten osztogatták a kokárdákat március 15-én, vagy 14-e este már ugye a pillanatban. Tehát nagyjából ennyi
igen,
volt.
Tehát hogy fontos szereplők, de nem az első
amit, volt. Amit a korabeli tanárok, tankönyvírók fontosnak tartottak Szendre Júliához. Emese, és de gondolom, te már nem ezt tanultad, hanem ennél már többet? De egyáltalán majd rólad is lesz szó, nem csak a Szendre Júliáról, de hogy egyáltalán 12 éve foglalkozol ugye Szendre Júliával. Muszáj, miért pont vele? Mi volt az, ami...
Ezt bírtuk mi is kitalálni, hogy ezt kérdezzük meg, hogy hogy találtad meg pont őt? És miért nem Laborfalvi Rózát?
Például.
Hú, rengeteg gondolat Bocsánat. Jött, miközben hallgattam, amiket mondtatok, mert ez tényleg elképesztően érdekes, hogy ez a kettő rövid év, illetve az az egy meghatározó év, ami Petőfi halála után következett, határozza meg a Szendrey Júlia imázsát, és az azt követő két évtizede pedig teljesen feledésbe merült, és azt hiszem engem éppen ez is izgatott, hogy mennyire más az a kép, ami a forrásokból megismerhető, mint az az imázs, ami a köztudatban rögzült. Én is ezt tanultam iskolában, tehát hogy nem volt még más egyáltalán, csak én más olvasmányokból már tudtam, hogy azért árnyaltabb a kép, és amikor egyetemre mentem, akkor engem nagyon foglalkoztatott az, hogy utána járjak az eredeti kéziratoknak, mert lehetett remélni, hogy vannak még kiadatlan művei. És amikor megtaláltam ezeket, és feltárult előttem, hogy ez mennyire hatalmas mennyiség, és hogy nem csak versek, hanem más típusú források is, akkor nagyon fontosnak éreztem azt, hogy elkezdjek nagyon mélyen vele foglalkozni, és egyre több réteg bontakozott ki előttem, és végig azt tartottam nagyon izgalmasnak, hogy mennyire más tényleg ez a kép, mint ami az imázsában közismerté vált, és hogy ez a feszültség, ami a kettő között megfigyelhető, ez hogyan bontható ki.
Az irodalmi munkásságában ugye azzal nyitottunk, ugye, hogy van egy szobra Kopenhágában, és ugye nem véletlenül, mert hogy ugye meséket ír, de meséket fordított is, ha nem is tudott dánul, ha jól tudom, hanem német közvetítő nyelvből fordította, de hát mégis Andersen meséket Szendrey Júlia fordította. Ezt megmerem kockáztatni, hogy nagyon sokan, például én se tudtam. Volt még meglepetés, ami úgy, hát feltételezem, hogy volt, hogy hű, ez is milyen meglepő, hogy ez is Szendrey Júlia.
Igen, az Andersen fordítások megléte az a többi műveihez képest még viszonylag közismert is volt, hiszen ugye ezt publikálta életében 1857
magam még jobban.
Karácsonyára jelent meg, és nem, hát inkább ezt is a szakmai köztudat tudta. Viszont az elbeszéléseit és a verseit, amiknek egy elég nagy része kiadatlan maradt életében, és ezt követően is, ugye 150 évig, az tényleg nagyon a feledésbe merült, és tényleg most kellett föltárni.
Most ennek úgy érdekes a története, vagy egyáltalán beleolvasni Szendrey Júliába, hogy ezt tulajdonképpen megerősíti annak a kornak a szellemi távlatairól, mélységeiről, egyáltalán mi voltáról való képzeteinket, vagy pedig van benne olyan is, hogy hűha, ez még talán tovább mutat, vagy érvényesebb, mert azért lássuk be, hogy nagyon tiszteletre méltó alkotóknál is, hát, hogy egy kicsit porosodnak olykor művek.
Igen, hát nagyon változóan jelenik meg ez a művekben, de szerintem kifejezetten izgalmasak egy mai olvasó számára is, akár egy filmes számára is, mert nagyon sokszor olyan látásmód jelenik meg az írásaiban, hogy így az ember, hogyha olyan beállítottságú, akkor szinte látja tényleg mozgóképen, tehát hogy nagyon-nagyon plasztikusan ír sokszor. Szendrey Júlia nagyon sokszor meg olyan témákban, amit az ember egyáltalán nem asszociálna 19. századi írónőkkel, tehát hogy nagyon, nagyon vadromantikus témákban, vagy olykor nagyon naturalisztikusan ír le mondjuk egy gyilkosságot, tehát hogy nagyon-nagyon bátor alkotó is.
Bocsánat, még egy sztereotípia, ehhez kapcsolódik majd ugye Szendreyvel kapcsolatban, ugye ami Petőfi zsenéjét mutatja elsősorban, hogy ő megjósolta a szeptember végén, hogy még írnak a... Igen, ha feldobod egykor az özvegy fátyolt.
Hát ezt föl is rólják szegény Szendrey
Igen,
Júliának.
Ezt akartam mondani, hogy ez volt még, amit úgy lehetett volna, hogy ennyi valóban eldobta az özvegy fátyolt, és újra férjhez ment. Viszont azt ugye nem tették hozzá, hogy miközben ugye valóban Petőfi felesége volt, de az irodalmi pályáját tulajdonképpen Petőfi segítette. Tehát azért ő nem csak egy romantikus szellemről van szó, hanem egy szellemi együttélésről is szó van itt a kettejük esetében.
Igen, az első publikációi 1847-ben jelentek meg a leánykori és a Colton írott naplóiból, egyes részletek voltak ezek, viszont azért az önálló irodalmi pályafutása főként Petőfi halála után teljesedett ki, tehát például verseket 1854-től írt.
Jó, csak én arra gondolom, hogy nem mondtam, hogy Petőfi, hogy nasszony, marad szépen a főzőkanálnál.
És még egyet, bocsánat, nem bírom, hogy közben kérdezek, hogy hatott úgy Petőfi rá, te nem volt az egy kicsit, hogy na most akkor itt vagyok a nagy láng mellett, és akkor én is valamit sütögetek. Tudom, nagyon csúnya a kérdés felvetés is, de hát nem lehet kikerülni.
Nem, de nem lehet kikerülni. Hát nyilván hatott, de ez a hatás a korszak összes többi szerzőjén is érzékelhető, úgyhogy annyira specifikusan nem lehet kifejezni, hogy azt, hogy Szendre Júlia, biztos, hogy nem Petőfi epigon a munkássága alapján. Ami nagyon érdekes, az az, hogy így, hogy főként Petőfi halála után teljesedett ki, így azért ő már egy kicsit másik irodalmi korszakhoz kötődik, tehát hogy Vajda János kortársa és a stílusa is azért, a stílusán is ez is nyomot hagy. És ami még érdekes azzal kapcsolatban, amit mondtál a szeptember végén jóslatáról, szerintem itt éppen az a probléma, hogy mindig jóslatként értelmezték, és nem abba gondoltak bele, hogy milyen az, amikor ott van két ember, aki elmondhatatlanul boldog, és annyira boldog, hogy hirtelen megretten attól, hogy ennek vége lesz egyszer, és hogy nem tarthat örökké, és hogy ez az elmúlás, ez az elhull a virág, eliramlik az élet, és az az érdekes, hogy ugyanez a gondolatvilág megjelenik Szendre Júlia műveiben is. Tehát, hogyha úgy tetszik, Szendre Júlia is megírta a maga szeptember végényét. Egyrészt a Koltói Napló feljegyzéseiben, ahol foglalkoztatta a halál és a halhatatlanság kérdése, például van egy olyan sora, hogy mi vigasztalhatja azt, aki kedvesét elveszíti, de van egy olyan elbeszélése is, ami most 2021. decemberében jelent meg először nyomtatásban, aminek az a címe, hogy egy betegnő végnapjai, és ez 1847-es, és éppen azt foglalkoztatja, hogy egy olyan női főszereplő az elbeszélő benne, aki tudja, hogy halálos beteg, és nagyon gyötri az a tudat, hogy a férje biztosan majd újra fog házasodni, és hogy ezt ő hogyan éli meg, azt mutatja be nagyon árnyaltan. Úgyhogy ezt érdemes tudni.
Tehát mind a két oldalon mellé. Akkor ezek szerint megvolt ez az aggodalom, hogy mi lesz, hogyha esetleg az egyik.
Hát mind általában szerelmeseknél megszokott.
Na most még egy, hogy az irodalmi műveken túl nem is tudom, a pletykák iránti izgalmas érdeklődés a bennem is megvan, mert ugye Osztovics tanár úr ugye most megjelentette a Petőfi, azt hiszem a legjobban összeszedett és legtöbb tényt közlő tanulmányát. Na most abból annyit, csak így, hogy valamennyit ide csatoljunk, ugye azért az kiderül, hogy azért a hétköznapok, ugye az mindig egy kicsit más, mint ugye hogy a költészet. Tehát nekem például érdekes volt, hogy na hát, hogy a Szendre Júlia nem szeretett főzni, és pont itt, ahol én lakom, a mellett a Semmelweis akkor Újvilág utcában az Arancsas fogadóból rendelt ételt, és ugye a Petőfi írta, hogy hát drága, de megéri, stb. Tehát, hogy így belepillantani a hétköznapokban, amikor egy picit, nem azt mondom, hogy változik, de árnyalódik a kép. Lehetne egy kicsit ezekből valamit kiszivárogni, valamit fölvillantani, ami esetleg más, mint amit képzelünk.
Igen, nagyon izgalmas számomra is mindig a hétköznapi élet története. Ugye Szendre Júlia esetében ez nagyon szorosan összefonódott az alkotással is. Amikor a verseket elkezdtem 2010-ben kutatni, akkor nagyon izgalmas volt számomra, hogy nem csak egy versgyűjteményt találtam, aminek a nagy része kiadatlan volt, hanem egy köteg olyan korábban rendezetlen kéziratot is, aminek a hátulján bevásárló listák voltak. Tehát nagyon szépen megmutatja azt, hogy számára a versírás mit jelentett, hogy egy mennyire természetes a hétköznapi rutinba illeszkedő cselekedet is volt. És aztán ezeket a verskéziratokat újra rendeztem a kötet előkészítéseként, és ezért nagyon, nagyon nagy figyelmet fordítottam rá, és így az a hétköznapi élete azért is izgalmas, mert bár hozzá mindig ilyen magas röptű gondolatokat csatolunk, és az irodalmi műveiben, sőt nagyon sok levelében is csak ilyenek jelennek meg, azért nagyon izgalmas azt látni, amikor mondjuk a húgával, Szendrei Máriával arról levelezik, hogy hol a legolcsóbb a hús, vagy hasonló témákról.
Pont ez, hogy ugye te azt mondtad, hogy persze hát elmentek étterembe is, de ugye az épp a gyerekei írják róla később, hogy egy kiváló gazdasszony volt. Tehát ez nem, tehát ez egy rossz pletyka, ezért szerint nem.
Nem is rovom föl, nem.
Az, hogy az arancsosból hozatták, az nem pletyka, az tényleg onnan hozatták, viszont hát azért ez nem egyforma mondjuk egy ember életébe, úgyhogy valószínűleg a Petőfivel való házassága idején tényleg nem ezen volt a hangsúly, viszont a második házasságában, amikor már több gyermeke is született, akkor is volt egyébként szakácsnőjük, ez a forrásokból tudható, és a legtöbb polgárasszony egyébként úgy élt, hogy azért nem az ő dolga volt elsősorban a főzés, hanem inkább a cselédek menedzselése, meg a háztartás menedzselése tette ki az idejét, de azért emlegetnek olyan étkeket Szendrei Júlia kisfiai, amikről azt írják, hogy Szendrei Júlia készíti el legfinomabban, és hogy még Eszterházi sem evett olyat, úgyhogy ezért nem volt teljesen idegen a számára.
A nagy szerelemnek ugye van egy varázslatos képe, tehát ez a Petőfi Szendrei Júlia. Ugyanakkor pont a Osztovics tanár úr írja, hogy a Szendrei Júlia apja hát nem volt azért boldog, hogy a Petőfi lett a párja. És hát a Petőfiről ugye most egyre jobban megerősödik az a kép, hogy hát a lánglelkű költő, és hát tényleg az hihetetlen elképesztő. Hát azért nem egy könnyű figura volt a hétköznapokban. Ugye hát azt úgy tudjuk, hogy mennyire sértődős volt, állandóan összebalhézott a környezetével, sőt, hát ugye kiderült, hogy már az utolsó időkben, mielőtt még ugye a két dolgot nem lehet pontosan tudni róla, hogy mikor és hol született, és mikor és hol halt meg, mert mind a kettő, minden más rajtag rengeteg ugye adalék van, és ugye az utolsó időkben van, hogy már rajtag már arannyal is majdnem összeveszett azt a milyen gyerek ügyekben.
De még arannyal volt a legkiegyensúlyozottabb a kapcsolata, és valóban a kultuszához ez nagyon hozzájárul, hogy pont az eleje meg a vége az életének az ilyen bizonytalan. De mi is volt a kérdés? Ja, bocsánat.
Tulajdonképpen, hogy ketten egy, tehát az egymásra.
Ja, tényleg, igen. Szendrei Ignác, hogy mit igen, szólt most, igen, bocsánat, igen, beugrott, igen. Szóval a Szendrei Ignácnak valóban nagyon ijesztő lehetett Petőfi, mint kérő, és nem csak azért, mert hogy nem ahhoz a társadalmi réteghez tartozott, amihez ő... hát igaziból nem is, hogy amihez ők, hanem ugye Szendrei Ignácnak ilyen nagyra vágyó tervei voltak, tehát hogy ő azért egy nemes emberhez akarta feleségül adni a lányát.
Már Petőfinél is volt
valami nemesű. De az nem, tehát az teljesen más, ez sokszor felmerül ez a téves információ, hogy Petőfi családja nemesi származású volt, de ez a redemptus jogról van szó, igen, ez a kollektív nemesség, amit meg lehetett vásárolni, de el is lehetett veszíteni. És a Petrovics István, a Petőfi édesapja éppen így járt, hogy megvásárolta, de aztán amikor tönkre ment, akkor el is veszítette.
Igen, és ugye az is benne van, hogy a közhiedelemmel ellentétben azért Mészárosnak lennem, ugye Petrovics István volt, azért ez nem volt egy szegény foglalkozás, ezzel együtt rosszul jött ki az üzleti életben.
Hát igen, és ő nem is csak Mészáros volt egyébként, hanem ugye neki egy vállalkozó, tehát hogy nagyon okosan kellett menedzselni az ügyeit, amiért ugye egy idő után nem sikerült annyira a körülmények hatására. De még visszatérve igen erre a Petőfi mint kérő témára, hogy nem csak ez lehetett az ijesztő benne, hogy ő nem nemesi származású volt, hanem az is, hogy ami egyébként irodalomtörténeti szempontból épp az újdonsága, hogy nem akart állást vállalni. Ez nagyon-nagyon ijesztő lehet nyilván egy szülőnek, hogy olyanhoz adja a lányát, aki még az is kérdés, hogy magát el tudja-e tartani, mert hogy azért ez egy nagyon vagány hozzáállás, ugye mai szemmel, hogy Petőfi így gondolkodott, hogy őt ne hátráltassa semmi az alkotásban, és csak abból akar megélni. Viszont ez egy annyira radikálisan új gondolat volt akkor, hogy egyáltalán lényegében nem volt előzménye, hiszen korábban az volt megszokott, hogyha nemesi származású az alkotó, akkor ugye van egy földbirtoka, amiből megél, és akkor mellette alkot, hogyha polgári származású, akkor van valamilyen civil foglalkozása, mondjuk ügyvéd, vagy írnok, vagy bármi.
Hát, aranynak is
és
volt.
És aranynak igen, is, hát természetesen, igen. És akkor mellette alkot. És azt, hogy valaki azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, én nem akarok ilyenre időt fecsérelni, hanem teljes mértékben az alkotásból akarok megélni, az addig teljesen példátlan volt, és a kortársak éppen ezt emelték ki a Petőfire vonatkozó visszaemlékezéseikben nagyon sokszor.
Szendrei Júliának tulajdonképpen szükségszerű volt, hogy még egyszer férjhez menjen. Most pont ezen gondolkodtam, hogy neki ugye, hát mégiscsak kellett az, hogy abban a társadalmi szcénában, hogy legyen egy társa, és aki tulajdonképpen férjként eltartja.
Ezt... Hát lényegében igen, elkerülhetetlen volt, mert számára nem állt rendelkezésre olyan családi vagyon, mint mondjuk Zicsi Antóniának a Zicsi vagyon, tehát hogy ő jobban fel tudta vállalni ezt a nemzetőzvegye szerepet, mint Szendrei Júlia, aki hát nagyon kétségbeejtő helyzetben volt, nem csak anyagi szempontból, hanem olyan szempontból is, hogy ugye Petőfi, hogyha életben marad, akkor azért nagyon egy körözött, tehát így is egy körözött személy volt, de hogy azért nagyon erőteljesen keresték a hatóságok, nem is akarták elhinni, hogy ő meghalt, még a Szendrei Júlia házasság kötéséről is azt hitték, hogy egy ilyen elterelő hadművelet része, és még évekkel később is nyomoztak az érvényessége tekintetében.
Hát azért így Szendrei Júliát így szemlélve ebben a konstellációban, hát még utólag is az ember szorong érte. Az életműve, tehát az, hogy ez azért sokrétű, és ugye ma már ugye érdekesek a levelei, naplójegyzetei, vagy akár a művek hátoldalára firkantott mindenféle információk, de hogyha most nagy közönségnek akarnánk konferálni, akkor milyen tételeket ajánlhatnánk, hogy amit érdemes, vagy egyáltalán melyikkel érdemes kezdeni? Mondjuk az Andersen meséken kívül, amiket fordított.
Hát érdemes megismerni mindenképp a verseit, amelyek tehát nagyon sokfélék, nagyon hangsúlyos benne például az anyaszerep vagy a gyermek szólamban írott versek, de ugye főleg ezek azok, amelyeket az életében is publikált, hiszen ez még viszonylag elfogadottabb volt a női költők részéről is az, hogy anyaként nyilvánuljanak meg, bár még ez is elég újdonságnak számított, hogy nyilvánosságra lépnek, de ez még jobban belefért a kortársak tűrés határába. Viszont neki vannak nagyon sok ilyen kifejezetten a saját belső nyugtalanságát elemző versei, művei, tehát ezeket mindenképp érdemes megismerni. Illetve az elbeszélései és a meséi között is megfigyelhető ez a kettősség, hogy például vannak azért gyermekeknek is ajánlható meséi, például a Mikulás című, ami a korabeli városháztéren játszódik, és egy nagyon aranyos mese, ami bemutatja annak a városnak a hangulatát. Viszont vannak nagyon, nagyon megrázó történetei is, például a Honvéd neje, ami szintén 2021. decemberében jelent meg először, és számomra azért volt izgalmas nagyon a sajtó alárendezése, mert egy olyan témát dolgoz föl, ami megjelenik más kortársaknál is, például Jókainál a Karperec című novellájában. Ez egy gyilkosság története, ami a Madács család tagjaival történt meg. Madács nővérét ölték meg a fegyverletétel után, a világosi fegyverletétel után, és Szendrei Júlia, amikor Erdélybe bolyongott, akkor látta a sírjukat, és ez inspirálta erre a Honvéd neje című novellára.
Egy érdekes dolog, ugye, amit olvastam a veled készült egyik interjúban, hogy tulajdonképpen bőven túllépett a kor női szerzőktől elvált alkotásain. Ugyanakkor az is igaz, hogy ugye a kor jellemző irodalmi irányzata a romantika volt, és hát mind a ketten Petőfi is a prózájában, és ő maga is. De egy érdekes módon nem az a fajta romantika jelenik meg az ő írásaiban, amit úgy megszokhattak volna a szerelem, a hazanám, hanem például leír egészen különleges dolgokat. aztán veled beszélgetésben olvastam, hogy a Horváth a férjéről azt írja, hogy volt például olyan tulajdonság, hogy időnként pornográf képeket akart úgy nézni, hogy szendeivel együtt. Ezt ő elítéli, de megírta, tehát olvasható. Na most ez nem volt divatban akkoriban.
Ezt a két kérdést érdemes szétválasztani, mert azért nagyon nem tartozik össze. Az egyik, ugye ez a férj pornográf albuma, aminek a megléte egyre közismertebbé válik, és
igen,
nem maradt meg sajnos, illetve nagyon izgalmas, mert 1930-ban még megvolt, tehát a Mikes Lajos, aki a Naplóit sajtó alá rendezte, ő még látta. De aztán eltűnt. Úgyhogy nem kizárt, hogy még egyszer előkerül. Én már próbáltam megkeresni, de egyelőre ez az álláspont, hogy elveszett. Szóval igen, tehát ugye ez nem átlagos, hogy valaki leírja ezt. Ugye Szendre Júlia ezt már csak a halálos ágyán tette meg egy utolsó levélben, amit a férjének küldött, de ez egy nagyon különleges történelmi forrás, mert az, hogy egy feleség beszámoljon egy ennyire intim jellegű problémáról, ez teljesen, tehát nagyon-nagyon ritkának számít az, hogy legyen ilyenre forrás.
És akkor mi volt az, amit te úgy találtál, hogy bőven előtt a korai, vagy a korabeli romantikus stílustól, de mégis a romantikába sorolható?
Igen, tehát ez meg a másik kérdés, ami az irodalmi műveire vonatkozik, abban meg az az érdekes, hogy nem is, tehát hogy inkább attól üt el, ami a mi fejünkben van ma a romantikától. Én ezért szoktam ezt hangsúlyozni az interjúimban, amit mondtál, hogy ez nem az az ilyen rózsaszínű romantika, amit ma az emberek asszociálnak ehhez a szóhoz, hanem az eredeti értelmébe vett romantika, ami a szélsőséges érzelmekről szól, és nagyon-nagyon szélsőséges jelenségeket mer bemutatni, tehát hogy simán van az írásaiban olyan, hogy a koporsójában fekvő tetszhalottként jeleníti meg magát, aki felébred, vagy nagyon naturalisztikusan leír egy kórházi jelenetet, hogy milyen, amikor ott szenvednek a betegek, vagy ami meg még inkább tényleg az ilyen vadromantikus elemek közé sorolható, amikor leírja azt, hogy bosszúból egy huszár hogyan gyilkolja meg a szeretőjét, hogyan tépi ki a szívét, így szó szerint, és ez egy istálóban történik, miközben mindenki más a templomban van, és ezt nagyon-nagyon részletesen leírja, ezt a véres jelenetet, de...
Hát ez még így elmondva is nagyon plasztikus és érzékletes. Minden ijesztő jellegével együtt azt gondolom, hogy ez tényleg több, mint egyszerűen egy ilyen stílusnak a sajátsága.
Igen, tehát nagyon, és annál is inkább figyelemre méltó ez a mű, ennek a Huszárbosszúja címe, mert itt nagyon részletesen bemutatja ennek az előzményét is, tehát, hogy ahogy rájön a huszár arra, hogy megcsalja a szeretője, és amit ez kivált belőle, és hogy melyik fél ezt hogy éli meg, tehát ilyen pszichológiai szempontból is figyelemre méltó.
Egy picit zenélünk, és utána folytatjuk Gyimes Jemesével a beszélgetést. kedves hallgatóink, a zene alatt, amit viccesen azt mondtam, hogy ez is a Szendrei Júlia hagyatékából került elő, ez egy nagy marhasság. Ettől elhatárolódom magamtól, mint méltatlan viccelődés. Viszont a zene alatt valóban, ahogy szokott lenni, hevesen elmerültünk abban a témában, de hogy mi történt Petőfivel, hogy lehet, hogy mégis Barguzinba került, MSZ szerint szinte kizárt. Én is azt gondolom, hogy inkább Segesváron kellene a szomorú helyszínen kutatni. Az biztos, hogy ugye, hogyha ilyen DNS vizsgálat lenne, akkor hát a korabeli divat szokásnak megfelelően ugye maradt fönn Szendrei Júlia és Petőfi Sándor egy-egy hajtincs, ezt jól tudom.
Igen, maradt fönn. A Szendrei Júlia ezt egy leveléhez csatolta, amikor öngyilkos akart lenni 1850 tavaszán, és írt egy végrendeletként is értelmezhető levelet, amit Petőfi Zoltánnak kellett volna megkapnia, amikor 10 éves lesz, de hát ugye erre nem került sor, mert végül nem lett öngyilkos az édesanyja.
De a levél ezek szerint akkor az egy igazolható, és benne van egy Petőfi hajtincs.
Hát egy Szendrei Júlia és egy Petőfi hajtincs, igen.
Azért ez elég izgalmas, már csak azért, mert hogy ugye, ha egyszer arra kerülne sor, hogy valamit DNS-t kellene egyeztetni, akkor ez egy adalék hozzá.
Hát szerintem ezt érdemes egy olyan szakembertől megkérdezni, aki ezzel foglalkozik, mert ez tényleg...
Én kapaszkodom minden hajszányi reményre, szó szerint.
Nem, de tényleg nagyon, tehát hogy nagyon jó előadások is, tehát hogy írások nyilván, de hogy mondjuk a YouTube-on is elérhető előadások vannak ebben a témában, hogy hogyan lehet ezt kimutatni, mert ugye ez nagyon sokszor felmerül, mondjuk Rúz Mária kapcsán is, és erre már nagyon sok kutató nagyon jó válaszokat adott, úgyhogy érdemes ezeket megkeresni.
Még egyet, bocsánat, mert ugye közben eszembe jutott, hogy egy híres magyar költői pár, ahol senkinek nem jut eszébe megkérdőjelezni, hogy külön-külön is nagyon fontos és nagyon figyelemre méltó alkotók, ugye Vörös Sándor és Károlyi Ami. Most ezt Petőfi és Szendrei esetében lehet ezt ugyanígy mondani, vagy pedig a Szendreit annyira elborítja az, hogy egyrészt ugye a korabeli csalódottság, hogy nem maradt özvegy, a másik pedig az, hogy hát annyira Petőfi mellé rendelik, hogy önálló alkotóként nagyon nehéz, mert ugye még mi is ugye ott vagyunk, hogy a beszélgetésünk közben állandóan Petőfiről is beszélünk, tehát kikerülhetetlen.
Ez szerintem ez egy hosszú folyamat, de nagyon jó úton halad, mert én ezt onnan is érzékelem, hogy amikor elkezdtem vele foglalkozni, akkor ugye ez 2009-10 környékén volt, amikor kutatóként kezdtem el, és akkor, és még a következő években is valahányszor elmondtam, hogy milyen témával foglalkozom, akkor azért nagyon sokan meglepődtek, vagy hogyha meghallották, hogy írt verseket, nagyon sokan meglepődtek, pedig már akkor annak nagyon örültem, hogy 2011-ben az akkor készülő állandó Petőfi kiállításba is bekerült néhány vers. Készítettem akkor egy lapozót a Petőfi Irodalmi Múzeum számára, és az akkor frissen megtalált Szendrei Júlia versekből is beletettem többet. De ennek ellenére is még nagyon sokáig meglepődtek, és most az utóbbi években már nem. Tehát, hogy az utóbbi, nem tudom, 5 évben ez nagyon megváltozott, és én bízom benne, hogy ez az irány folytatódik.
Nyilván nem te fogod kimondani, ez én kimondom, hogy az, hogy változik, az többek között neked köszönhető, és hát nem véletlenül kaptál a Tisztus Irodalmi díjat ezért a munkásságodért. Ugye, és az alapkötet, amire hivatkozott a laudációt, írta az, ami tavaly jelent meg, ugye ez a társadalmi kontextusok.
Igen, az a címe, hogy Szendrei Júlia irodalmi pályafutása társadalom történeti kontextusok.
És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ebben a kontextusban aztán pláne érdemes és érdekes vizsgálni. Na de, eddig Szendrei Júliáról beszéltünk, de engem azért rettentesen érdekel. Ugye az ember, kimondod azt a szót, hogy tudós, hát akkor ugye mi jut eszedbe egy ilyen, még ha nőről van is szó, de akkor legalábbis egy nagyon vastag keretű, szemüveges, már őszbe forduló hajzattal rendelkező hőre gondolok, és ittől egy, hát hogy is mondjam, egy fiatal, derűs hölgy, igazi 21. századi hölgy, hát aki 12 évig beleásta magát egy olyan életbe tulajdonképpen, ez olyan tevékenységbe.
Amelyik a 19. században.
Amit senki más nem csinált meg. Tehát az, hogy itt változott a kép, az neked is köszönhető. Nyilván biztos voltak mások, mondjuk nekem elsősorban majd arra fogok elsősorban készülni, hogy a te dolgaidat olvassam el, ha sokkal többet megtudjak, mint ahogy nyilván másoknak is ezt ajánljuk majd. De muszáj azért megkérdezni, hogy te hogy indultál egyáltalán, családindítatás az, hogy te ilyen mélyen belemász irodalomba és társadalomtörténetbe, hogy jött ez nálad?
Gyerekkoromban nagyon erőteljesen összekapcsolódott az, hogy szerettem a történelmi filmeket, vagy amik irodalmi adaptációk voltak, nagyon sokszor annak a hatására olvastam, utazni is, nagyon szerettem megkeresni olyan helyszíneket, ami irodalmi, történelmi vonatkozású, és a Szendre Júliáról is nagyon sokat olvastam már akkor többek között. Tehát úgy indult, hogy a Kertész Erzsébet Szendre Júlia regényét, és utána ahhoz kapcsolódóan nagyon sok más írást, már szakmunkát is a korszakról. És utána pedig az egyetem után nagyon sokrétűen alakult, tehát hogy ez alapján, ami elhangzott, biztos úgy tűnik, hogy 12 évig egyfolytában a kézirattárban ültem, de azért ez nem így van, tehát hogy nagyon, nagyon sokat tanultam közben, mert nem csak irodalomtörténész, hanem társadalomtörténész is szerettem volna lenni, és például Prágában és Szicíliában is tanultam, és nagyon izgalmas volt számomra megtapasztalni azt is, hogy ez a téma mit jelent a külföldiek számára, mert nagyon sokszor azt hisszük, hogy hát ez annyira nemzeti téma, hogy másokat nem is érdekel, de annyira meg lehet találni azokat a problémákat, ami valóban releváns, nem csak magyarok számára, hanem mások számára is, és számomra ezért is volt nagyon inspiráló ez a tapasztalat, mert így lehet igazán érzékelni azt, hogy mi a tudomány lényege. És azt szerintem éppen azt, hogy megértsük egyre árnyaltabban a világot, és hogy kialakuljon az a gondolkodásmód, ami szükséges ahhoz, hogy egyrészt ahhoz, hogy a jelenkor jelenségeit is helyesen értelmezzük, meg másrészt ahhoz is, hogy a múltat is úgy tudjuk megérteni, hogy felfedezzük azt, hogy mi az, ami a régen élt emberek gondolkodásmódjában nagyon hasonló a miénkhez, és mi az, ami egészen más. Tehát, hogy számomra ez is nagyon izgalmas, hogy egy picit úgy lehet közeledni az akkori világhoz, mint egy kulturális antropológus, hogy megérteni. És ez nagyon sokat segít szerintem ez a fajta gondolkodásmód, akár az aktuális emberi kapcsolatokban is, hiszen hogyha így állunk hozzá másokhoz, az sokat segít abban, hogy kíváncsiak legyünk a tőlünk eltérő gondolkodásmódokra is.
De mondjuk ezt mondod, hogy már általános iskoláskorodban is így volt, de volt valami családi indítatásod is, tehát hogy valaki segített abban, hogy éppen erre a pályára tévedj.
Hát az, hogy a szüleimnek is elég hasonló az érdeklődése, tehát édesanyám etnográfus, néprajzos, az édesapám meg magyar történelem tanár, tehát hogy a téma meg a közeg az nem volt idegen a szüleimtől, igen.
Most egy bulvár kérdés következik, de azért merem ezt megkérdezni, mert ugye Petőfi és Szendi Júlia kapcsolata nagyon fontos volt. Tehát egy ilyen ember, mint te, aki ilyen mélyen belássa magát, nagyon fontos a szakmájához és a hivatásához tartozó ügyekbe, hogy választ párt magának? Tehát, hogy például neked az mennyire behatárolta mondjuk egy ilyen embernek, mint te, a pártválasztása? Bocsánat, hogy ezt kérdezem.
Hát ez majd elvontam, válaszolok, és jó, akkor nem lesz bulvár.
Persze.
Szerintem ezt nem lehet annyira behatárolni, tehát hogy nyilván nagyon logikusnak tűnhet kívülről, hogy az ember olyat válaszol, aki aki hasonló érdeklődésű, vagy akár szakmabeli, de számomra nagyon-nagyon izgalmas volt megtapasztalni azt, amikor valaki egészen más gondolkodásmódú, és segít rálátni arra, a lényegében a saját szakmámra kívülről. És nagyon sokat köszönhetek valakinek, aki ráébresztett arra, pont ezáltal, hogy ő kívülről látott rá az én tudományos tevékenységemre, hogy mennyire érdemes megmutatni ezt másoknak is. Például ő javasolta azt is, hogy indítsak egy kutatói blogot, ami közelebb hozza ezt a nagyon sokszor távolinak tűnő tudományt az emberekhez.
El is indult ez a blog?
El is indult 2018-ban, igen, a Szendre Júlia kutatás blog.
Akkor rá lehet keresni.
Igen, Szendre Júlia kutatás blog a címe, és hát 2018-ban indult. Most jelenleg főleg a Facebookon aktív inkább, mert úgy tudom rendszeresebben frissíteni, de igen, tehát ez most már 4 éve.
Én visszakanyarodnék egy picit a Szendrei Júliához. Na jó, igen.
Egy kérdés jó, hadd tegyek fel, ami nem a Szendrei kérdés, aztán visszakanyarodunk. Hogy azt olvastam, hogy rengeteg mindent szerveztél egyetemista korodba. Tehát különböző köröket szerveztél, különböző klubokat szerveztél. Ez például hogy van benned, hogy hát ez egy komoly szerve, tehát nem, az egy szervező munka. Tehát az, hogy te létrehozol ilyen köröket, az azt jelenti, hogy képes vagy megmozgatni az embereket is, és össze tud gyűjteni őket valamilyen témában.
Igen, akkor volt egy nagyon jó baráti társaság, akik mind 19. századi témákkal foglalkoztak, és velük együtt szerveztük ezt a Nyílt Petőfi műhelyt is, és a Flanőr műhelyt is. Az elsőnek, a Nyílt Petőfi műhelynek főleg az volt a célja, hogy különböző Petőfihez kötődő helyszínekre ellátogattunk együtt, és hívtunk mindig egy a korszakkal foglalkozó kiemelkedő kutatót is, és hát ez nyilván hatalmas élmény volt együtt utazni.
Ez úgy zöld, hogy elmentetek, megnéztétek, utána beültetek egy helyre, és akkor...
Igen, vagy például Margócs Istvánnal elmentünk Asszódra és Gödöllőre.
Aha. Jó, akkor vissza Szendrei Júliához.
Az, hogy az Artisius díj és egyáltalán a szakmai elismerés, az egy nagyon megtisztelő, és hát a szakmában elismertnek lenni, ez nagyszerű. De mindig ugye külön kell választani, hogy van az úgymond a szélesebb közönség, akik nyilván nem egy olyan mélységű tanulmányokra vannak kalibrálva. Szendrei Júlia, ez telefonál? Szóval, hogy ezt hogy látod a fogadtatást? Tehát egyrészt a szakmai mellett, megkérjük az imát, hogy küzdje le a szikratávírót, sikerült.
Lehet, hogy elvesztettem közben.
Igen, jó, újra mondom. Köszönöm. Tehát egyrészt van a szakmai elismerés, tehát a szakmában te egy nagyon elismert valaki vagy, ami nagyszerű dolog, de másrészt ott van a szélesebb nagy közönség, akiktől nem várhatjuk, hogy szakmailag úgy elmélyüljenek, de ugyanakkor mégis érdekelheti őket a téma. Ezt hogy osztod meg magadban, ezt a közléseket? Tehát, hogy van egy, nem azt mondom, hogy egyszerűsített ifjúsági regény változat, de hát azért nyilván másként kell szólni a szakmához és máshoz a nagy közönséghez. De javíts ki, ha tévedek.
Valóban másként kell szólni, és én nagyon sokáig főleg szaktanulmányokat írtam, és pont emiatt tudtam annyira élesen rájönni arra, hogy ez nem jut el a legtöbb emberhez, és pont ezért is tartom fontosnak azt, hogy legyenek ismeretterjesztő cikkeim, vagy ez a kutatói blogom, illetve most írok egy kifejezetten ilyen közérthetőnek, ismeretterjesztőnek szánt könyvet is Szendre Júlia és Petőfi Sándor szerelméről. Úgyhogy megosztlik.
Ennek közönség siker jósolható. Így olvasatlanul is már a felvetés.
Hát igen, annak nagyon örülnék.
Mondhatjuk, akkor ez egy hálás téma Szendre Júlia, tehát mondjuk egy kevéssé ismert költőnőt találni? Van esélye annak? Mert azért azt gondolom, hogy a magyar irodalomban pont szegény Dinyés Jóska volt többször is vendégünk itt a Lila Tintában, és ő megzenésített olyan magyar költőket, azt gondolom az Iván nevében is mondhatom, hogy egyikünk se tudta, hogy egyáltalán ilyen hihetetlen gazdag tárháza van a magyar irodalomnak, és ennyi olyan szereplője, aki egyáltalán nincs benne a köztudatban. Tehát elmondjuk a nagyokat, ugye, akiket mindenki tud, de hogy még egy rengeteg van. Lehet ebben valamit segíteni, hogy ne vesszen el ez a sok érték?
Lehet, és valóban tünetértékű az, hogy Szendre Júliának ennyire sokáig kiadatlanok voltak a művei, hiszen még neki is, aki pedig amúgy közismert volt, és nagyon sok feltárásra váró, vagy alig ismert korabeli női szerző van. Én ezt úgy próbáltam eddig főleg megoldani, hogy a Szendre Júliával foglalkozó munkáimba, például ebbe az Artisius díjjal jutalmazott könyvbe is belecsempésztem más korabeli női szerzőket is, már csak azért is jó volt ez, mert így jobban megérthetőek a Szendre Júlia pályájának a specifikumai a többi női szerzőihez képest, úgyhogy ebben írtam például Majtényi Flóráról, aki a korabeli egyik irodalmi napilap, a Hölgyfutár szerkesztőjének, Tóth Kálmánnak a felesége volt, és pont akkor jelent meg verses kötete, amikor Szendre Júliának az Andersen fordításai, vagy például Vasot Ilyáról, akit főleg Kemény Zsigmond szerelmekként, ifjúkori szerelmekként ismer a szakirodalom, de neki is van önálló irodalmi munkássága, vagy Malom Luizáról, akit pedig Liszt Ferenchez kötődően ismernek, de neki is vannak saját versei, vagy például Bujovszki Lilláról, akit meg főleg színésznőként ismernek, de tőle is találtam verset, tehát én nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra a disszertáció írás közben, mert ez az irodalomtörténeti disszertációmnak a könyvváltozata, ez a monográfia, ami a díjat kapta. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy ezeket a kéziratban maradt verseket föltárjam, és ezeket a különböző női versírói gyakorlatokat is megértsem.
Egyrészt nagyszerű, másrészt egy picit azért, hogy mondjam, én néha nagyobb híve vagyok a női egyenjogúságnak, mint sok hölgy, és azért, ahogy most konferáltad ezeket, a már nevük is regényes, hogy azért mindig az, vagy mindig valami férfihoz kapcsolódik.
Hát ezt azért mondtam, hogy mégis jelentsen valamit a nevük az olvasóknak. Nagyon jó lesz, ha elérünk oda, hogy erre nem lesz szükség.
Hogy alanyi jogon legyen,
csak tudom, hogy annyira nincsenek benne a köztudatban, hogy így, tehát hogy elkerülhetetlenül szükség van valami támpontra így az első
pillanatban. Hál' Istennek azért a 21. században már azért nem kell ezt ennyire komoly és férfiakhoz kapcsolni.
Igen, tehát hogy legyen önállóan.
De valóban így van, hogy nagyon fontos, amit mondtál, hogy a saját nevén ismerjék el ezeket az alkotókat. Tényleg nagyon fontos, nem azért, mert hogy egyenjogúság, hanem egyáltalán az irodalmi értékük alapján, tehát amit letettek az asztalra, az számít.
Tehát ahogy kivettem a szavaidból, figyelve, hogy akkor azért van már következő célpont, igen, mutatja az Iván, hogy már csak 2 percünk van, akkor az végül is stílusos a vége felé azt megkérdezni, hogy akkor a távlati terveit hogy állnak, hogy ki van célkeresztben Petőfin és Szendre Júlián túl. Hát őket is tudom, hogy még velük is akkor foglalkozol.
Hát a következő években még biztos, hogy nagyon intenzíven fogok velük foglalkozni, meg szeretnék még több hozzájuk kapcsolódó forráskiadást, meg ezt az említett könyvet is megírni, de úgy igen, tehát a távolabbi jövőben nagyon fontosnak tartom azt, hogy hát egyrészt azt, hogy más női szerzőkkel is foglalkozzak, de másrészt pedig történészként azt, hogy ugye kutatási területem olyan szempontból a családtörténet, az életmódtörténet és a várostörténet meccéspontjában helyezkedik el, úgyhogy ezeknek a témáknak a tágabb kontextusaival fogok foglalkozni.
No, azért azt most ajánljuk, hogy egyáltalán hol jutnak hozzá a műveidhez, hol érnek el interneten különböző dolgokat, ezt mondjuk még el.
Uh-huh. Tehát a Szendre Júlia kutatás a kutatói blogom címe, ez a Facebookon és az Instagramon is megtalálható, és a könyveimet pedig hát a Libri Lira Bookline rendszerében el lehet érni, ugye ez a Szendre Júlia összes verse, Szendre Júlia elbeszélései és meséi, gyermekszemmel Szendre Júlia családjában, illetve Szendre Júlia irodalmi pályafutása társadalomtörténeti kontextusok.
Ez hát akkor ezeket mind javasoljuk.
A blogon ez... ugye hozzá is lehet szólni. Tehát...
Igen. Igen.
Igen. Evesen nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm én is a beszélgetést.
Remélem, hogy találkozunk itt a stúdióban, lesz rá mód. Azt nem kérdeztem meg, hogy tanítással hogy állsz?
Hát az a doktorandusz koromban tanítottam az egyetemen, és ez nagyon-nagyon jó élmény volt, de azért én elsősorban kutató szeretnék lenni, nem
tanár.
Mert
meggyőző vagy, hogy beszélsz. Ezt figyeltem,
mert sok előadást tartok.
Az előadásodra például.
Igen, mert nagyon sok előadást szoktam tartani különböző helyeken szerte az országba, és nagyon-nagyon szeretek. De ezek főleg ismeretterjesztő előadások.
Köszönjük szépen. Az első óra vendége Gyimesi Emese volt, és azt gondolom, hogy érdemes lesz ismétlésben is meghallgatni. Én, még lehet, hogy én is megteszem, mert volt olyan részlet, amit azt gondolom, hogy érdemes átgondolni, és hozzá kapcsolódni a blog olvasással, tehát a Facebookon is meg lehet találni a Szendre Júliával kapcsolatos tanulmányokat, írásokat. A második órában Szunyogi András képzőművész következik, rövid szünet, maradjanak velünk.